Kedves gyülekezet, nyissunk ki Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből idézem a 12. verset. Tehát János evangéliuma első fejezetéből a 12. verset olvasom, amely így hangzik. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Gondolom, hogy nem először halljuk ezt a bibliai igét, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan kulcsfontosságú ige, amelyet minden részletében át kell gondolnunk. De mindenek előtt nézzük meg a szöveg összefüggését. Ha elolvasom az előtte lévő verseket, akkor még jobban fogjuk látni, hogy mi a jelentősége ennek a kijelentésnek. Olvasom tehát most a 9. verstől. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ez a közvetlen előzmény. Nekem mindig az jut eszembe, hogy a néhány Biblia vers fölé oda lehetne írni a Madás művéből ismert címet, hogy az ember tragédiája. Azt mondja, az igazi világosság eljött a világban. Jézus személyében, akiben a világ teremtője, Isten fia jött a mi világunkba. És azt olvassuk, hogy megvolt az esély arra, hogy megvilágosítson minden embert. És tényleg azt mondhatjuk, hogy olyan esélyt kapott akkor az emberiség, hogy letérjen a halál és a pusztulás útjáról, elfogadva azt, ahogyan ő bizonyságot tett az igazságról. Ma 2000 év múltával látjuk, hogy milyen tragédia, hogy nem ez történt. Ugye Jézus Jeruzsálem felett is sírt, és azt mondta, bárcsak a te mostani napodon is megismernéd, ami a te békességedre való. De az emberiség nem ismerte meg, ami a békességére való, a mai napig sem. És rengeteget halljuk azt, hogy az emberi civilizáció pusztulása, az élet kihalása a Földről, az egy reális lehetőség. Ha akkor nem történik ez a tragédia, amit így mond, hogy a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, és az övé közé jött, az ószövetségi választott nép közében, körében lépett fel, akikre a beszédeit bízta az ókori időkben, akik annyi ígéretet kaptak, olyan világos kijelentéseket az eljövendő messiásról, hogy szinte lehetetlen volt nem felismerni őt, és mégis ők sem fogadták be őt. Hát ez az igazi tragédia. Azért tartott a világunk most, ahol tart. De a kép itt derül föl a 12. versben. Itt egy kis fény árad ebbe a sötétségbe, amikor azt olvassuk, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akkor így fogalmaz, hogy valakik pedig befogadták őt, mindannyian érzékeljük, hogy ez egy kisebbség a világ tövegeihez képest. És ebben a versből nem tudom, kinek mi a legkiemelkedőbb szó. Az én fülemet az üti meg a legjobban, hogy hatalmat adott nekik. És akkor mindjárt fölmerülnek alapvető kérdések ezzel a bibliai kijelentéssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mihez kell ez a hatalom. Úgy olvastuk, hogy hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Akkor mit jelent az, hogy Isten fiaivá lenni? És miért kell ehhez hatalom? És mi ez a hatalom, ami szükséges ahhoz, hogy Isten fiaivá legyenek? És azt is mondja, hogy azoknak adta ezt a hatalmat, akik befogadják őt. Akkor mit jelent Krisztust befogadni? Biztos, hogy sokkal több, mint hogy ismerni, vagy elismerni őt megváltónak. Hát próbáljuk ezeket a kérdéseket egy kicsit jobban megvilágítani. Akkor elsőnek azt a kérdést említettem, hogy mit jelent az, hogy Isten fiává lenni, mert azt mondja, ehhez kell hatalom, ehhez adott ő hatalmat. Hát az első kérdésünk az, hogy konkrétan ezzel a részlettel kapcsolatban, hogy hát nem vagyunk most Isten fiai. Hát a teremtés révén nem vagyunk mi emberek minnyájan Isten fiai, hiszen Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Jézus földi életében idézte egy alkalommal a 82. Zsoltár 6. versét, ezt János evangéliuma 10. fejezetében találjuk. Az a Biblia vers úgy hangzik, hogy most direkt a héber szót mondom, mert magyarul nagyon félreérthető, mert a mi Bibliánk úgy fordítja, hogy Istenek vagytok ti. Én mondottam, Istenek vagytok ti, a felséges Isten fiai minnyájan. A héber szövegben itt az van, hogy Elohim, tehát így mondhatnám, Elohim vagytok ti, a felségesnek fiai minnyájan. És itt meg kell jegyeznünk, hogy ez az Elohim szó az Ószövetségben legtöbbször Istenre utal, Istent jelenti, noha többes számú a formája, de egyes számú a jelentése, Isten, Istenség. De ezen kívül jelent esetenként angyalokat és embereket is, amivel azt akarja kifejezni, amit itt a 82. Zsoltár is mond, Elohim vagytok ti, felségesnek fiai, ti mindnyájan. És Jézus is akkor hivatkozott erre a Zsoltár igére, amikor meg akarták kövezni amiatt a kijelentése miatt, hogy én és az Atya egy vagyunk. És akkor Jézus úgy érvelt nekik, hát ha még azokat is Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mondja, akikhez az Isten beszéde szólt, akkor ti most megütköztök azon, hogy én Isten fia vagyok. És akkor azt kérdezzük, hogy ha ez az ige is, ez a Zsoltár ige is, amire Jézus hivatkozott, ugyanazt mondja, amit Pál apostol az aténi Areopáguszon, mikor idézett görög költőket, és azt mondta, igazuk van, mikor azt mondták, hogy az Isten nemzetsége vagyunk. Vagyis, hogy az ember Istennel rokon lénynek teremtetett. Hát akkor kérdezzük azt, hát akkor nem vagyunk mi emberek mindnyájan Isten fiai a teremtés révén, hiszen Isten önmagával rokon lénynek teremtett, és még Elohimnak is nevezi az embert is úgy, mint Isten. Igen, így teremtettünk, csak hogy a bűneset következtében elvesztettük az Istennel való jellembeli hasonlóságot, az Istenhez való hasonlóságot. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy Jézus is azt mondta a földi életében, senki sem jó, csak egy az Isten. Nincs az emberek között, akit abszolút jónak mondhatnánk. A másik megfogalmazás, amiben az igében találkozunk, nincsen igaz, abszolút isteni mérték szerint igaz, csak egyetlen egy sem. Tehát a teremtésben eredetileg Isten fiainak teremtettünk, ez igaz, de jelenleg ezt az istenihez való hasonlóságot elvesztettük. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi árulja el az Istenhez való hasonlóságot? Mit tesz bennünket valóban Isten fiaivá? Szeretném idézni János első leveléből, a 3. fejezetből a 10. és a 11. verset. Tehát János első leveléből fogok idézni. János első levele 3. fejezetében a 10. és a 11. vers így hangzik. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottunk, hogy szeressük egymást. Tehát azt mondja, hogy Isten gyermekeivé azt tesz, ha az Isten szeretete van bennünk, ha ez a szeretet határozza meg a jellemünket. És nem ugyanerre utalt Jézus is, mikor a hegyi beszédben elmondta azt, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És hozzátett még egy mondatot, amit Lukács evangélista feljegyez, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát egyrészt világos Jézus szavából, hogy jelenleg nem vagyunk az Isten gyermekei, mert a jellembeli rokonság hiányzik, és azt mondta, ez most egy célkitűzés, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, és hozzátette magyarázatképpen, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Ugye az irgalmasság a szeretetnek a megnyilatkozása. Annak az isteni szeretetnek a megnyilatkozása, amely még a méltatlan, az érdemtelen iránt is megnyilatkozik. Tehát azt mondhatjuk, hogy Kolossé levél 3. fejezetének a 14. verse nem véletlenül fogalmaz így, azt mondja, a szeretet a tökéletesség kötele. Ilyen érdekes megfogalmazás, nem? A szeretet a tökéletesség kötele. Ez vonzza maga után a minden más vonatkozású tökéletességet. Tehát mi csak akkor számítunk Isten gyermekeinek, Isten fiainak, ha megvan a jellembeli hasonlóság ővele, és ez most jelenleg egy célkitűzés az embernek, és ez csak is akkor lehetünk valóban Isten fiaivá, ha az Isten szeretete nyilatkozik meg bennünk, ez tesz bennünket valóban Isten gyermekeivé. És akkor hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy hogyan nyerhetjük el mi az isteni szeretetet, ami által Isten fiaivá lehetünk, ami még az irgalmasságot, a méltatlanok iránt is megnyilatkozó isteni szeretetet is magában foglalja. Szeretném olvasni a Római Levél 5. fejezetéből az 1., 2. és az 5. verset. Tehát a Római Levél 5. fejezetéből olvasom az 1., 2. és azután az 5. verset. Így olvasom. Megugazulva azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És hadd olvassam utána az 5. verset. Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát ez az ige világosan mondja, hogy nem lehet az Isten szeretetét úgy elérni, hogy küzdünk érte, neveljük magunkat, próbáljuk elérni. Milyen érdekes megfogalmazás, Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. Ugye van egy ilyen mondás, amit biztos hallottunk, hogy senkinek se lehet a fejébe töltsérrel ész tölteni. Itt viszont az isteni szeretetről úgy beszél, ami kitöltetik a szívünkbe, mintha csak töltsérrel töltetnék belénk, és azt is megmondja, hogyan, a Szentlélek által, aki adatik nékünk. Azt is világosan mondja, hogy szent lelket közvetlenül nem lehet kapni. Ez a karizmatikus mozgalmak nagy tévedése. Úgy azt vallják, hogy csak tusakodni kell a Szentlélekért, csak nagyon erősen kérni, kitartóan kérni, és elnyerjük. De a Bibliában véges végig azt találjuk, hogy közvetlenül szent lelket elnyerni nem lehet. A szent lelket Krisztustól kapjuk, ha a bűneinket rendezzük, a bűnbocsánat elnyerése, a megigazulás nyomán ő adja a szent lelket. Földi életében is Jézus egyszer ezt az ígéretet mondta, hogy aki hisz én bennem, abból élő víznek folyamai ömlenek. Vízforrássá lesz még mások számára is. És utána hozzáteszi a megjegyzést az evangélium, ezt a Szentlélekről mondta, akit majd elnyernek a benne bízók. Tehát csak is a Krisztustól kaphatjuk a szent lelket, a bűnbocsánata, az ő általa elnyert bűnbocsánat és megigazulás nyomán, és a Szentlélek által Isten szeretete tölteti ki szívünkbe. Akkor tulajdonképpen ki is mondtuk, hogy milyen hatalomról beszél, amikor azt mondja, hogy akik befogadják Krisztust, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Inkább így kell most már feltennünk a kérdést, hogy ki ez a hatalom? Senki más, mint a Szentlélek. Aki isteni személy, aki isteni teremtő hatalommal tud munkálkodni az ember lelkében. És én nagyon-nagyon erősen szeretném kiemelni, hogy az embernek kívülről és felülről jövő hatalomra, a Szentlélek által elnyert hatalomra van szüksége, ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk, hogy valódi jellembeli hasonlóságot elnyerjük Istennel. És tegyük fel azt a kérdést, hogy miért nem lehet másképpen elnyerni? Miért kell kívülről és felülről jövő hatalom ahhoz, hogy mi ténylegesen Isten fiaivá legyünk? Ugye ismerjük ezt az igét, a Jeremiás 13.23-ban olvassuk, feltesz egy költői kérdést. Azt a kérdést teszi fel, hogy elváltoztathatja-e a párduca foltosságát, vagy a szeretsen a bőre színét. És utána ez magától értetődő, nem is kell rá megfogalmazni a választ, tudjuk, hogy nem. És utána így folytatta, ennyire úgy tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Vagyis azt mondja, hogy épp olyan lehetetlen nekünk az isteni szeretet szerinti gondolkodásmódot folyamatosan fenntartani, és az isteni szeretet szerint cselekedni folyamatosan, mint ahogyan nem tudja a párduca foltosságát elváltoztatni, vagy a szeretsen a bőre színét. Ehhez kívülről és felülről jövő teremtő hatalomra van szükség. Amikor Jézust megkérdezték földi életében, ugye a úgynevezett gazdag ifjú távozása után, akit Jézus is megkedvelt és hívta, hogy kövess engem, és aztán mégis megszomorodva elment, akkor azt kérdezték, Uram, hát kicsoda üdvözülhet? És Jézus válasza így hangzott, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy így is fordíthatnánk, Istennel együtt minden lehetséges. Elég kemény szó ez a lehetetlen. Tehát azt mondja, hogy üdvözülni pusztán emberi lehetőségekkel, képességekkel lehetetlen. Emiatt, ami öröklött ösztönös természetünk miatt. Ugye ezt is mondta Jézus földi életében, hogy ami testtől született, test az. És ugye ott az a bizonyos szárx görög szó szerepel, ami a megromlott emberi természetre utal. Azt mondja, testtől született, tehát a testi születéssel hozzuk magunkkal az egyetemes emberi örökséget, az önmaga felé hajló, az önmagának kedvezni vágyó emberi természetet. Ez van beírva az ösztönös természetünkbe, és lehetetlen hatalom nélkül, kívülről és felülről jövő hatalom nélkül Isten fiaivá lenni. A Filippi levél 3. fejezete végén írja Pál apostol, hogy amikor Krisztus eljön, majd elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Tehát ebben benne van az, hogy amíg a test újjáteremtése nem történik meg Jézus eljövetelekor, a test újjáteremtése nélkül ez megmarad addig, amíg ezen a földön élünk, még kívülről felülről jövő hatalom nélkül nem tudunk Isten fiaiként, Isten gyermekeiként viselkedni. Nem tudunk az isteni jellemhez hasonlóvá válni. Ugye mindenki emlékszik egy gyakran idézett ígére, a Római Levél 7. fejezetében írja Pál apostol minden keresztény tapasztalatáról. Azt írja, hát gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Megkérdezem, az már elég magas foka a dolognak, mikor valaki már egyenesen gyönyörködik az Isten törvényében? Azt mondja, de látok egy másik törvényt, amely van az én tagjaimban, és az engem rabul áld a bűn törvényének. Tehát azt mondja, hiába a belső emberben egy nagy megújulás van, egy nagy változás van. Az ember már most értékelni tudja Isten jellemét, egyet tud érteni belsőleg az Isten szeretet törvényével. Az ösztönös természetben ott van egy másik törvény, amely ellenkezik ezzel a törvénnyel, és akaratunk ellenére is rabul ejt bennünket. És nem azt tesszük, amit szeretnénk, amit helyeslünk, hanem amit igazából gyűlölünk, abba is bele tud csúszni az ember. És akkor tehát azt mondhatjuk, hogy ez kerek-peresz kijelenti a Biblia, hogy hatalom nélkül, a Szentlélek által bennünk munkálkodó isteni hatalom nélkül semmiképpen nem tudunk Isten fiaivá lenni, mert ahhoz az kell, hogy az Isten szeretete töltessék ki a szívünkbe a Szentlélek által. És ugye először a Szentléleknek ennek a hatalmával, ezzel a hatalmával mindenki találkozik a megtéréskor vagy az újjászületéskor. Szeretném olvasni az Efézusi levél első fejezetéből a 13. 14. verset, ugye a negyedévi tanulmányaink is most az Efézusi levéllel foglalkoznak, és nem sokára ehhez az igét is még közelebbről megbeszélni fogjuk, illetve már túl is léptünk az első fejezeten. Az első fejezetből idézem tehát a 13. és 14. verset. Ezt írta Pál apostol az efézusi hívőknek. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Tehát, hogy zajlik a megtérés, vagy újjászületés? Azt mondja, azzal kezdődik, hogy halljuk az igazságnak beszédét. Azzal folytatódik, hogyha hittétek ezt a beszédet, amelyben hittetek is, mondja. És utána az, hogy megpecsételtettek az ígéretnek a ma szent lelkével. Nem tudom, itt a jelenlévő közül most ki az, aki hirtelen vissza tud gondolni a megtérése idejére, vagy a lelki újjászületés idejére, milyen nagy változások történnek akkor az ember életében. Ahogy az írás mondja a hasonlattal, bizonyos dolgoknak, mintha csak meghalt volna, értéktelenek számára. És feltámad egy egészen új élete, egy új gondolkodásmódra. El tud hagyni ilyen kirívó rossz dolgokat az életmódjából, az életviteléből. Azért, mert miután az igazság beszédét hallotta és hitt benne, megpecsételtetik az ígéret szent lelkével, és a Szentlélek viszi végbe ezt a nagy gondolkodásmódbeli és cselekvésbeli változást az emberben. És akkor most értünk oda, ahhoz a lényeghez, hogy az aztán a továbbiakban is ez a Szentlélek működik bennünk. Ez a mi nagy tévedésünk, hogy ugye Péter is mit mondott, amikor pünköstkor prédikált, azt mondta, megkérdezték az emberek, belátva bűneiket, elveszettségüket, hogy hát most akkor mit cselekedjünk? Péter ezt válaszolta, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy ez így helyén van, hogy újjászületéskor vesszük a Szentlélek ajándékát, de könnyű belecsúszni abba, hogy utána most már jövök én, most már Isten ezt a változást véghez vitte bennem, és most már nekem kell igyekezni megtartani Isten törvényét. És nem értjük meg, hogy ez a veszitek a Szentlélek ajándékát, ez az egész további életre vonatkozó ígéret, és ez nem egy automatizmus, hogyha a keresztségkor elnyertük, az újjászületés nyomán elnyertük, és nagy dolgokat ez a hatalom véghez vitt az életünkben, akkor ez nem úgy van, hogy magától értetődően tovább fog bennünk cselekedni. Ugye a Szentlélek szent isteni személy, és a Szentlélek csak mindig Krisztustól nyerhető el, ha a bűnbocsánat nyomán tiszta szívet kapunk. Lehet, hogy már itt ebben a gyülekezetben is ezt az egyszerű megfogalmazást elmondtam, hogy a Szentlélek csak kisöpört, kitakarított házba költözik, mert szent isteni személy, aki bűnnel együtt nem lakik. Tehát csak ha a szívünk megtisztult, a bűnbánat, és a bűnbocsánat elnyerése nyomán, amelynek a túláradó szeretete megtisztítja a szívet, akkor nyerhetjük el a szent lelket. Olvassuk a Bibliában, hogy amikor Péter apostol, illetve Pál apostol Efézusban kezdett misszió munkát, ott talált néhány hívőt, akik keresztelő János keresztségét ismerték. És ezek megtértek, mert keresztelő János is a megtérés keresztségével keresztelt, a megtérés megpecsételéseként, és megkérdezte tőlük Pál apostol, vettetek-e szent lelket, miután hívőké lettetek? Ők meg azt válaszolták, hogy mi azt se tudjuk, hogy van-e szent lélek. Ugye keresztelő János ugyan utalt erre, de az ő tanítását sem értették meg olyan mélységben, egyrészt, másrészt pedig csak Krisztus által el lehet elnyerni a szent lelket, ők pedig még Krisztusról nem hallottak. Na most én ezt a kérdést, amit Jézus nekik föltett, most egy kicsit másképp fordítom ránk, mert mi ismerjük Krisztust, mi nem csak keresztelő János tanításáig jutottunk el, de ezzel együtt azt a kérdést így magunknak feltehetjük, hogy miután egyszer tapasztaltuk a Szentlélek hatalmát az életünkben a megtéréskor, az újjászületéskor, ezt követően vettünk-e Szent Lelket? És sokszor majdnem, hogy ilyen választ kellene adnunk, hogy hát én tapasztalatból ezt igazából nem is tudom, elméletileg tudom, hogy van Szentlélek, ebben különbözünk ezektől a keresztelő János tanítvány elméletétől, tudjuk, hogy van Szentlélek, de sokszor nem szerzünk tapasztalatokat azzal, hogy ez a hatalom továbbra is munkálkodik az életünkben. Pedig Jézus, amikor búcsú beszédeiben szólt tanítványainak, és mondta a Szentlélek ígéretét, akkor mit fűzött hozzá? Azt mondta, én kérem az atyát, más vigasztalót küld helyettem, hogy veletek maradjon örökké. És azt mondta, hogy nálatok lakik, és bennetek marad. És itt van a probléma, hogy mi egyszer már tapasztaltuk, hogy milyen hatalom a Szentlélek, és milyen változásokat tud hozni az életünkben. És utána már csak saját igyekezettel próbálunk Istennek megfelelni, és ez nem igényeljük újra és újra ennek a hatalomnak a munkálkodását a szívünkben. Enélkül pedig nem tudunk Isten fiaivá lenni. Nem tudjuk elnyerni az valódi isteni szeretetet, ami hasonlóvá tesz bennünket a mi mennyei atyánkhoz. És miért nem működik ez folyamatosan az életünkben a megtérés után magától? Azért, pont azért, amit az előbb mondtam, hogy a Szentlélek szent isteni személy, és mi ahányszor vétkezünk, megszakad ez a kapcsolat. És ha mi nem úgy nem érezzük, és nem fogjuk fel, hogy semeddig se tudunk a Szentlélek nélkül egy arasznyit se növekedni, akkor nem fogjuk kérni újra. Akkor úgy megvagyunk azzal, hogy hát most már nincs az a nagyon nagy és szép tapasztalat, most már jönnek a szürkép keresztény hétköznapok, és nincs bennünk az a forró szomjúság, hogy, és az a óriási hiányérzet, hogy én tényleg győzni akarok a magam természete, a magam hibái között, és tudom, hogy az égi hatalom nélkül nem tudok, és szükségünk van Isten szent lelkére. Szeretnék idézni az 51. Zsoltárból néhány Biblia verset. Ugye ez Dávidnak a bűnbánati zsoltára, az 51. zsoltár, és itt láthatjuk, hogy Dávid érzékeny kapcsolatban volt Isten szent lelkével. Tényleg a Szentlélek vezérelte őt ugye a nehéz időszakában, a fiatal korának is mindig a Szentlélekkel volt kapcsolatban, de amikor vétkezett, akkor elveszítette ezt a jelenlétet. És ő pontosan tudta, hogy mi a különbség a két állapot között. És úgy olvassuk az 51. Zsoltárban, hogy így könyörgött Istennek. Olvasom az 51. Zsoltárból, a 12. versről. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és most figyeljünk, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Mondhatjuk, hogy Dávid szinte kétségbe esett, mikor látta, hogy most az ő életéből kiszáradt, hogy így mondjam, a Szentlélek, most megszakadt ez a kapcsolat, és elvesztette az erős lelket, elvesztette a Krisztus követésnek az Istenhez tartozásnak az örömét, és az engedelmesség, az örömteljes engedelmességet, mikor azt mondta, hogy engedelmesség lelkével támogass engem, akkor is a Szentlélekre utalt, mert látta, hogy nem tud maradéktalanul engedelmeskedni. És így könyörgött Istennek, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Tiszta szívet teremts, mert ennélkül tudom, hogy nem kaphatom vissza, de a te bűnbocsánatod elnyerése után, amivel tiszta szívet teremtesz bennem, add vissza nékem a te szabadításod örömét. Újítsd meg bennem az erős lelket a Szentlélek által. és engedelmesség lelkével támogass. Testvéreim, én azt mondhatom nektek, annyira meg kell tanulni az 51. Zsoltárból ezt a 12-től 14. verset, hogy valahányszor meglazul Istennel való kapcsolatunk, valahányszor elcsúsztunk, és már annak nyomán nincs ez, hogy az az isteni hatalom munkálkodik bennünk, azonnal ezzel az imádsággal kell Istenhez fordulnunk. Istenem, bocsásd meg bűnömet, és újra teremts bennem tiszta szívet, és add vissza a szabadítás örömét, az erős lelket újítsd meg bennem. Engedelmesség lelkével támogass engem. Most megkérdezem, hogy így vagyunk mi? Vagy olyan szépen tudunk élni napokat, heteket, hónapokat, annélkül, hogy ez a hatalom munkálkodna bennünk. Nem töröljük ki a fejünkből, amit Istenről tudunk, üdvözülni is akarunk, de nem érezzük ilyen érzékenyen, hogy most én magamra maradtam. Valami most engem elválaszt Istentől. Ez a hatalom most nem munkálkodik az életemben. Mert Istennek az lenne a szándéka, hogy győzelemről győzelemre jussunk. És a szívünkbe kiáradó Isten szeretete által tényleg jellembeli hasonlóságra jussunk ő vele. És akkor még egy kérdést szeretnék fölvetni, de mikor fogjuk mi ezt ilyen érzékenyen érezni, ezt a különbséget, és mikor leszünk úgy, mint Dávid, hogy nem tudunk nyugodni, ha ez a hatalom nem működik együtt velünk, ha csak úgy magunkra maradtunk. És csak olyan emberi igyekezettel próbálunk Istenhez hasonlóan viselkedni. Ehhez arra van szükség, hogy nagyon elevenen lássuk Krisztust magunk előtt, és nagyon élesen meglássuk ennek fényében a tőle elütő tulajdonságokat, a tőle elütő cselekedeteket az életünkben, és felbuzduljon bennünk a forró vágy, hogy teljes szívből tudjuk kérni, hogy add nékem a te lelkedet. Hogy el akarjuk rendezni egy árnyalatnyi bűnt is Istennel azonnal, és kérjük vissza az ő szent lelkét. Azt írja Dávid a 16. Zsoltár 8. versében, az Úrra néztem szüntelen, azért meg nem rendülök. Mi pedig nagyon könnyen elveszítjük Krisztust a szemünk elől. Tudnélik, azt kell mondanunk, hogy ez a két dolog összefügg. Nem tudom, valaki megfigyelte a Bibliában, hogy Krisztus mi bennünk, vagy a Szentlélek bennünk, az egy és ugyanaz. Ezt váltó fogalomként használja a Biblia. És nekünk erre van szükségünk, hogy elevenen legyen Krisztus előttünk. Valamit változtatnunk kell az időbeosztásunkon, mert sokkal több közvetlen ige olvasásra van szükségünk. Mert hiszen az ige az Isten beszéde, és az ige véges végig Krisztusról szól. És ha mi többet olvassuk közvetlenül az Isten beszédét, akkor előttünk van a megváltó. Akkor alkalmat adunk a Szentléleknek, hogy elevenné tegye őt számunkra. És ebben a tükörben meglátjuk, hogy mi mindenben nem hasonlítunk hozzá. Elkezdjük nagyon fájlalni, hogy mi mindenben vagyunk, mi még távol tőle. És elkezdünk sóvárogni arra, hogy tényleg hasonlóvá legyünk ő hozzá, és fölfogjuk, hogy annyit próbáltuk, önerőből ez nem megy, ez lehetetlen. Nekünk hatalmat kell kaptunk. Csak is a hatalom, ezáltal az égi hatalom, a Szentlélek által lehetünk Istennek a fiaivá. Ugye azt olvastuk, hogy akik befogadják őt, azoknak ad hatalmat. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent befogadni Krisztust? Hát többet jelent, mint ismerni őt, tisztelni őt. Nagyon ismert ige, az egyik leggyakrabban idézett ige, Jelenések könyvének 3. fejezetének a 20. verse. Az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki meghallja az én szavamat, és nincs itt vége, és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Mi könnyen megrekedünk ott, hogy halljuk az ő szavát. Szeretjük hallani az ő szavát. Tudunk benne szinte esztétikailag gyönyörködni, hogy milyen a logikája, erkölcsileg milyen tiszta. De az ige azt mondja, hogy nem azok fogadják be Krisztust, akik hallgatják őt, hanem azt mondja, aki megnyitja az ajtót. És aztán alkalmazza ennek az asztal közösségnek a képét, ugye vele vacsorálok és én velem. Ott egy közvetlen közösség jön akkor létre. Tehát befogadni, akkor fogadjuk be Krisztust, hogyha hajlandóak vagyunk az énünket megtagadni, és az énünk helyett azt akarjuk, hogy Krisztus éljen bennünk. De amíg mindenáron a magunk akaratát akarjuk követni, meg a magunk vágyait, addig hallgatni hallgatjuk Krisztust, de nem fogadjuk be. A befogadás akkor van, amikor készek vagyunk magunkat, a saját kívánságainkat, a saját elképzeléseinket, saját terveinket félretenni, és azt mondjuk, uralkodjék ő a mi életünkben, ő a mester, én leszek a tanítvány, és én tényleg őt akarom követni. Ezt jelenti befogadni Krisztust. És ahogy látjuk, hogyha Krisztust befogadjuk, akkor rögtön elnyerjük ezt a hatalmat. Mert a Szentlélek által lakik Krisztus a mi szívünkbe. Idézhetném itt például az Efézusi levél 3. fejezetéből a 16.-17. verset, hogy mennyire váltó fogalom ez. Azt mondja, adja meg nektek Isten, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben az ő lelke által, és utána úgy folytatja, hogy lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben. Vagy a Római levél 8. fejezetében azt mondja, ha annak lelke lakik bennetek, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halálból, ha Krisztus ti bennetek van, tehát az egy és ugyanaz, hogy Krisztus mi bennünk van, és a Szentlélek bennünk van. És nagyon-nagyon könnyű elveszteni ezt a jelenlétet, és ezt a közösséget Krisztussal. És annyira kell nekünk érezni a különbséget a kettő között, amikor magunkra maradunk, és amikor Krisztus van bennünk a Szentlélek által, és ez a hatalom, ez az isteni teremtő hatalom munkálkodik bennünk, hogyha észrevesszük, hogy elvesztettük, akkor újra mondom, az 51. Zsoltár idézett verseivel azonnal könyörögjünk Istennek. Mert így egy arasszal se tudjuk megnövelni a lelki termetünket. Ugye Jézus mondta ezt a hasonlatot, ki az, aki közületek fizikai értelemben meg tudja növelni a termetét egy arasszal? Senki. De lelki értelemben sem tudjuk. Ahhoz az kell, hogy Krisztus lakozzék bennünk a Szentlélek által. És miért mondja ennek a Biblia versnek a végén, hogy akik befogadják őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Mi az, hogy a nevében hisznek? Mi ez, valami varázslat? Hát most gondoljunk arra, hogy Jézusnak mi is a neve, ami Isten akaratából lett a neve. Ugye még mikor Józsefnek jelentette ki Isten, miután utasította, hogy vegye magához Máriát, a gyermek születése előtt még, és azt mondta, amikor a gyermek megszületik, nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye a Jézus név az görögös formája, a görög Jehosua névnek. Tehát ez eredetileg úgy hangzott, hogy Jehosua. A mi Bibliánk egy kicsit a kiejtést közelebb hozva hozzánk Józsuénak mondja a Jehosuát. És ez egy nagyon gyakori név volt a zsidók között, és amikor egy zsidó gyerek kapta a Józsua, Jehosua nevet, akkor ez azt jelentette, azt a hitvallást fejezte ki, hogy Isten megszabadít, mert szó szerint azt jelenti, a Jehosua, Jahve megszabadít, ezt jelenti. De amikor Krisztus kapta ezt a nevet, akkor ez nem hitvallást jelentett ki, hanem, hogy magyarázta az angyal, legyen a neve Jehosua, vagy Jézus, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Akkor értjük, mit jelent Jézus nevében hinni? Hogy elhiszem, hogy ő meg tud szabadítani a bűneimtől, minden negatív, minden helytelen jellem tulajdonságomtól, és hasonlóvá tud tenni az ő dicsőséges jelleméhez. Akik ebben hisznek, hogy Krisztus természet feletti hatalmat ad ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk. Akik hiszik, hogy ő az az Isten, aki megszabadít a bűneinkből. Akik Jézusban nem csak egy példaképet, egy eszményképet látnak, hanem Jézusban egy valóságos szabadítót, hiszik, hogy ő minden negatív tulajdonságunktól, minden bűnünktől meg tud gyökeresen és végérvényesen szabadítani. Tehát Krisztus befogadni, az azt jelenti, hogy befogadjuk őt, mint szabadítót. Befogadjuk őt, és hiszünk abban, hogy meg tud szabadítani minden bűnünktől, minden fogyatékosságunkat ki tudja egyenlíteni. Tehát még egyszer olvasom ezt az alapigénket, és most úgy fontolgassuk jobban magunkban. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És szeretném az igehirdetésünket befejezni azzal, hogy idézek egy igét János első levele 3. fejezetéből, mindjárt a fejezetnek az elején, ahol a következőket írja János apostol. Tehát János első levele 3. fejezete így kezdődik. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hát nem nagy dolog, hogy Jézus által újra Isten fiaivá lehetünk? Jellembeli hasonlósággal, valóságosan? És utána így folytatja. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni, őt látni, amint van. És akiben megvan az a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Természetesen a fölülről jövő hatalom által, nem magunk erejéből. Tehát mondhatnám, hogy most Isten gyermekei vagyunk a tulajdonítás alapján, hogy Isten fiaivá fogadott, még betegen, fogyatékos jellemmel megtérésünkről, újjászületésünkről. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Hogy elnyerjük-e a teljes jellembeli hasonlóságot ővele, és alkalmassá válunk-e az Isten országára. Amikor azt mondja, de tudjuk, ez igazából azt akarja mondani, de az a reménységünk, mert erre minden alapunk megvan, az a reménységünk, hogy majd hasonlóká leszünk ő hozzá jellemben is igazán, és elkészülünk arra, hogy megláthassuk őt, amint van, a Jézus visszajövetelekor. De most megkérdezem, hol tartunk ebben a folyamatban. Mindegyikünk kérdezze meg magától, és mindannyian magunktól, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Isten gyermekei vagyunk a kegyelemből, a megtérés újjászületés nyomán, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Az a cél, hogy egészen hasonlóká legyünk ő hozzá, hogy az Isten szeretete mozgassa a gondolkodásunkat, a cselekedetünket, de ez még egy kérdés, hogy ezt elérjük, mert csak akkor fogjuk őt meglátni, amint van, akkor lesz az örömteljes találkozás vele. És szeretném megkérdezni, hogy nem itt vagyunk megrekedve? Beérjük azzal, hogy Isten gyermekei lettünk a tulajdonítás, a kegyelemből való elfogadás alapján, de nem elég intenzív az előre haladás abban, hogy jellemünkben is valóban hasonlóvá legyünk ő hozzá. És pedig pontosan ez az a pont, ahol ebből ki kell lendülnünk, és csak akkor tudunk kilendülni, hogyha megértjük, hogy kívülről és felülről jövő hatalomra van szükség, hogy Isten kész nekünk hatalmat adni a Szentlélek által, hogy ténylegesen Isten fiaivá legyünk, képes megszabadítani a bűneinktől valóságosan. Hiszen mindig mondjuk, hogy Krisztus azért tartja még vissza az ő visszajövetelét, miközben látjuk, hogy itt a szél mindenfelől fújni akar, mert előbb meg kell valósulni egy végső nagy evangélium hirdetésnek. De ezt is számtalanszor elmondjuk, hogy az csak a Szentlélek újbóli kiárasztása által történhet meg. Ahhoz viszont olyan emberekre van szükség, akik ezt a hatalmat elnyerték, akik Isten fiaivá lettek. Megkérdezem, el tudjuk képzelni, hogy hatékonyan hirdetheti az evangéliumot egy utolsó kegyelme üzenetként a világnak? Hirdethetik más keresztények, mint akik abszolút hitelük van a világ előtt, azért, mert tényleg jellemükben hasonlóvá lettek Istenhez. A Filippi levél második fejezetének a 15. versében azt írja Pál apostol, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. Isten csak akkor tudja kiárasztani szent lelkét a hívő népre, ha azok már fénylenek, mint a csillagok, és Istennek szeplőtlen gyermekei jellemükben is hasonlítanak Istenhez, és az emberek látják, hogy kirínak a tömegből, fénylenek, mint a csillagok, az Isten szeretete van bennük, és ebben, ezzel a szeretettel képesek továbbadni Isten kegyelmű üzenetét, akkor lesz annak fogékonysága. Ugye most gondoljunk arra egy mindennapi tapasztalat, hogyha nem ápoljuk jól akár a szobanövényeinket, akár a kerti növényeket, és nagyon kiszárad a föld, utána be tudja venni a nagyobb mennyiségű vizet, akkor csak apránként lehet adni neki, mert egyszerűen nem tudja bevenni. És valahogy így van, hogyha a Szentlélekkel nekünk nincs folyamatos kapcsolatunk, ha ezt a hatalmat nem nyerjük el újra és újra, hogy munkálkodjon a szívünkben, akkor a késő esőt nem tudjuk befogadni. Mint a száraz föld nem tud az ömlő esőt rögtön befogadni, mert nagyon kiszáradt. És ugye gondoljunk a 10 szűz példázatára is, hogy mi a probléma, akik maradnak ki a menyegzőről, akik pedig oda akartak jutni, akiknek a lámpásából kifogyott az olaj, ami a Szentléleknek a jelképe. De hát, testvéreim, én erre szeretnélek titeket bátorítani, hogy ne adjuk alább, ne rekedjünk meg ott, hogy kegyelemből Isten gyermekei vagyunk a tulajdonítás alapján, a megtérésünk nyomán, és utána egy arasznyit se fejlődünk, mert csak magunk próbálkozunk, és ezt a hatalmat nem fogadjuk be, a Szent Lelket, aki ténylegesen jellemünkben Krisztushoz hasonlóvá tud tenni minket. Higgyünk a Krisztus nevében, ami azt jelenti, hogy Isten megszabadítja az ő népét annak bűneiből. De ehhez a Szentlélek jelenléte kell a szívünkben. És a minél húzamosabb és folyamatosabb bennünk munkálkodása, ha pedig elveszítettük valamilyen vétekkel, valamilyen gondatlansággal, hogy nem ápoltuk, az is lehet, nem ápoltuk kellően az Istennel való kapcsolatot, akkor azonnal könyörgünk Istennek, újra tiszta szívet teremts bennem, erős lelket újítsd meg bennem, és engedelmesség lelkével támogass, mert magamtól én ezt nem tudom. Bárcsak a Jóisten élő tapasztalattá tenne számunkra, és mi is azok között, a valakik között lennénk, akik befogadják Krisztust, és ezért Isten hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Amen.